Kedves gyülekezet, az ige hirdetés előtt egy-két technikai hirdetés még az úrvacsorához. Emlékeztetni szeretnék, hogy csak pohárból fogjuk venni az úrvacsorát, és abban egyetértettünk, hogy talán úgy méltó, hogy először kiosztjuk, mindenki megvárja, és akkor egyszerre veszük magunkhoz, majd ne felejtsük el, ezért mondom. De a másik pedig az, hogy a két presbiterünket kértem, hogy osszanak, mert megsérült a kezem a héten az egyik ujjam, és még nem igazán jó, és úgy voltam, hogy ez a jobb megoldás. A harmadik pedig, ha nincs ellenetekre, én készítenék egy felvételt magáról az ige hirdetés, hogy legyen valami friss is. A YouTube-on nem gond, ugye? Nem zavar benneteket.
Köszönjük.
Mindjárt pillanatra csak beállítom, és akkor el is kezdem. Remélem, hogy majd hagyja magát. Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket a mai istentiszteletünkön, ami egy úrvacsorai istentisztelet. Nekem egy kicsit sajátos, tudjátok miért, mert hát most vagyok itt ebben a minőségben utoljára, és eszembe jutott az is, hogy az úrvacsora eredetileg az utolsó vacsora volt, tehát a képzőművészetben így ábrázolják. És hát ebben a minőségben egy kicsit most nekünk is az utolsó vacsora. Nyilván ez nem jelent, hogy többet akár úrvacsorára is nem fogok jönni, mert lehet ilyen, de ennek van azért egy jelentősége a számunkra, az én számomra mindenképpen. Ezékiel könyvének a 33. fejezetéből idézem az alapigénket, ami lehet, hogy elsőre szokatlan lesz egy úrvacsorán, én ezzel számoltam, be is vezetem. Eredetileg egy másik ige alapján szerettem volna, vagy egy másik gondolat alapján, de a héten sorra olvasva a Bibliát itt jártam Ezékiel könyvénél, és megérintett, és úgy érzem ideillő lesz, és a végén majd ti is egyetértetek velem, hogy nem idegen az úrvacsorától az a gondolat, amire el szeretnék jutni az ige alapján. Az alapigénket könnyű megjegyezni, mert 33. fejezet 17. vers az 50-et ad ki kereken összegben, én így szoktam megjegyezni. Olvasom az ígét, azért vártam, hogy keressétek meg, mert majd többet szeretnék innen, tehát maradjon nyitva a Bibliátok. És ezt mondják néped fiai, nem igazságos az Úrnak útja, holott az ő útjuk nem igazságos. Basszeg, értitek ebből a rövid mondatból is, hogy itt Isten szólal meg egyes szám első személyben, a prófétával beszél, és azt mondja a prófétának, hogy azt mondja a te néped, hogy az én utam nem igazságos, pedig ez nem így van, ez fordítva van. Nem igazságos az Úrnak az útja, ez a központi gondolat ennek a versnek, és hát ennek a cáfolata Isten részéről. És én szerintem az utóbbi 5 évben, amit együtt töltöttünk, majdnem teljes most már az 5 év, én ezt sokszor idéztem, és valóban az a lényege, amit el szoktam mondani, hogy nehogy egy véges és tévedő ember mondja már meg azt, hogy milyen az Isten útja. Azért ez önmagában furcsa. Eszembe jut a Malakiás ige, hogy csaltok engem, mivel csalunk téged, a tizeddel meg az áldozni való, hogy hát álljunk már meg egy szóra. Hát csalni azt jelenti, hogy nem veszi észre, hogy kitolok vele, hát az Istennel nem lehet megcsinálni, csak próbálkozni lehet, de hát értelmetlen. Egy kicsit ez is arra emlékeztet, hogy most az ember minősíti az Isten eljárásait, mert hogy okosabb lenne, vagy erkölcsösebb lenne, vagy igazabb lenne, vagy fordítva van ennek helye. Most azonban megragadott a szövegkörnyezet, és én főleg erre tenném a hangsúlyt, nem csak erre a verdiktre, erre a végső ítéletre, és ezért olvasnám, legyetek kedvesek követni a 13. verstől 16-ig, tehát az összes előző 4 verset. Figyeljétek meg, miről beszél. Mert ezt mondom az igazról, élvén éljen. Bocsánat, kicsit még javítok itt, hogy jobban tudjak olvasni, mert a szemem nem olyan jó, kicsit világosítok, és akkor nem tévedek, mert fontos, hogy nem mert, hanem hogy mikor ezt mondom az igazról, élvén éljen, és ő bízván igazságában gonoszságot cselekszik, akkor mondja, ugye hát ennek következtében, semmi igazsága emlékezetben nem jő, és gonoszsága miatt, amelyet cselekedett, meghal. És ha azt mondom a hitetlennek, hogy halállal halsz meg, és ő megtér bűnéből, és törvény szerint és igazságot cselekszik, tudnélik zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolataiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot, akkor élvén él, és meg nem hal. semmi ő vétke, amelyet vétkezett, emlékezetben nem jön néki, és törvény szerint és igazságot cselekedett, élvén él. És most jön a 17. vers ezek után, és ezt mondják a népet fiai, nyilván erre, amit elmond az Isten, ő hogyan ítél, erre azt mondja Izrael nép, hogy nem igazságos az Úrnak az útja, hogy ilyeneket mond és csinál. És erre mondja az Úr, hogy hát, ugye máshogy fogom azt, hogy hát az én utaim nem igazságosak, Izrael, nem a ti utaitok, nem azok. Miről beszélünk? A lényeg az, látjátok ebben az igében, amiről nyilatkozik Izrael, mint egy megidézi Isten, hogy megtörténhet az, hogy az igaznak az igazsága, mert hogy benne van, azt mondja, az igazról beszél. Megtörténhet, hogy az modern szóval lenullázódik, de fordítva is megtörténhet, ami talán még zavaróbb hívőkörökben, hogy a gonosz is tiszta lappal indulhat egy pillanat alatt. Bocsássad, meg egy sportpédőt ott eszembe, nem bírom, hogy nem mondjam el. A Forma 1-ben, amit én azért néha nézek, elárulom, bár egyre csalódottabban, ott van olyan, hogy mennek az autók körbe, és ugye felépítenek úgymond egy előnyt. Tehát aki gyorsabb, az elkezd távolodni a lassabbaktól, és már nagyon vezet. Sokszor, sokkal. És hogyha valahol történik egy probléma a pályán, annak a mértékétől függ, hogy vagy lassítaniuk kell ott mindenkinek, vagy ha nagyobb a baj, be kell menni, akkor bejön az úgynevezett safety car, a biztonsági autó, akkor az a szabály, hogy a sorrend nem változhat, tehát előzni nem lehet, de mint a harmonika összezáródik a mezőny, és amit előtte hajtott az illető és felépített egy erőnyt, az elvész egy pillanat alatt, ott vannak rögtön mögötte. Teljesen ez jut az eszembe erről. Nyilván, aki előment, annak ez veszteség. Aki igaz volt a mi példánkban. Aki meg gonosz volt, most hát, hogy így mondom, hogy aki hátulról jött, az meg ezzel örül, mert hát megszűnt a hátránya. Biztos értitek, hogy mire utalok. És ha a sportról beszélünk, mindenki érti, hogy zavarja az előmenőt, hogy elvesztette az előnyét, zavarja, vagy örül a hátuljövő, hogy elveszett a hátránya, hogy így mondjam. És gyakorlatilag itt is erről van szó, hogy miért zavaró az Izraelben, hogy Isten így ítél, miért baj az, mi ebben a nem igazságos, az, hogy nem lehet masszívan érdemeket gyűjteni. Hátborzongató, hogy egy pillanat alatt elbukhatja az ember az igaz életét, de már most, hogy mondjam, hogy valahol van abban valami igaztaló, hogy egy pillanat alatt elrendezheti a rossz életét is. Most már sejtitek, hogy miért hozom az úrvacsorára ezt az igét. A lényeg az, hogy Isten nem egy életművet díjaz. Mi mindig ebbe gondolkodunk. Szerintem hétköznap is sokszor, de hitben is, hogy hát az már csak nem lehet hiába való, hogy 40 éve járok gyülekezetbe, tisztán étkezem, most bocsánat, hogy ilyeket mondok. De szóval, hogy van valami mögöttem, hát az nem veszhet el. És az Úr még azt is mondja, hogy lehet, hogy meg se volt. Nem, hogy elveszhet, de lehet, hogy meg se volt, mert ha nem volt teljes értékű az az élet és szolgált, ezek lehetnek fontos részei, de nem a teljesség. Ugye magamnak így fogalmaztam itt a vázlatban, hogy Isten nem életművet díjaz, ezért épp úgy elévülhet a jó, már mint a cselekedetekben, amit eddig végeztél, mint a rossz, és ez nagyon fájó tud lenni annak, aki eddig máshogy élt, aki az előnyét felépítette, maradva a sporthasonlatnál. És ez egy bizonyos értelemben egyfajta kitettséget jelent. Nem lehet belekényelmesedni. Nem lehet azt mondani, hogy én már olyan rég hívő vagyok, hogy egy kicsit lazíthatok. Nem a bűn felé, nem úgy értem, csak a figyelem lankadhat. Nem lankadhat. Ezt a sportpéldát nem akartam mondani, de most már elmondom, most már nem sok sportpéldát hallottok tőlem egy ideig. Mikor a srácokban néztem, mindig az angol foci nagyon közel állt hozzám, klubcsapat szinten, válogatottban németek. És akkoriban mondták, és ez így is volt, hogy Angliában többre becsülték a kupagyőzelmeket, mint a bajnokságot. Mert egy bajnokságban egyszer-kétszer kikaphatsz, de ott hosszú távon, amiről most beszélünk, hogyha hozod a formádat, akkor te lesz az első. A kupában egyenes kieséses rendszer van, egyszer botlasz, ott van vége. És azt mondták, hogy az a nagyobb teljesítmény, ha végig menetel valaki úgy, hogy nem botlik. Értitek ugye a különbséget? És én közel érzem ahhoz, amiről most beszélünk, hogy mi emberek abban gondolkozunk, hogy hát azért csak több volt az életemben a jó, mint a rossz. De tudok olyan királyt, aki jó király volt, a királykor nagyon jó példa erre, és a végén elrontotta. De tudok mást is, Manassé, 55 év, nagyobb része a gonoszságban, nem tudom, mert összesen ennyit uralkodott, de kirívó gonoszságban, kirívóan hosszan, kirívó gonoszságban, és tudjuk, hogy a végén megtért. Na ott azért mindenkinek bizsergeti az ajkát, hogy nem igazságos az Úrnak útja, nem? Tehát, hogy van az a rossz, ahonnan már miért engedi vissza? Még nem akarok ennyire azért előre kalandozni. Én magamnak azt írtam ide, hogy egy pillanat alatt el lehet bukni mindent, és egy pillanat alatt el lehet rendezni mindent. Tehát mind oda-vissza igaz. Most gondoljátok meg, hogy ha egy olyan ember szempontjából nézem, aki a hitre tette fel az életét, és úgy él, mondok példákat, egy zsidó ember, az Ószövetség, egy farizeus. Ne értsétek félre, most egy adventistát mondok, de nem azért, mert ez ugyanaz, csak hogy akinek ez fontos, aki ebben egyben érte az életét, az nem azt fogja látni, hogy milyen nagyszerű az Isten, hogy egy pillanat alatt hagyja elrendezni egy egész élet bűneit, hanem mit fog érezni, mert ő ebben a jegyben érte az életét, hogy én egy pillanat alatt elbukhatom azt, amit eddig felépítettem. Egyetértetek velem ebben, hogy a mi nézőpontunk általában ez, mert ebben a jegyben éljük az életünket. Egy pillanat alatt jóra fordulhat minden egy olyan ember életében, aki sokáig nem volt hívő, vagy nem gondolkozott ebben, de általában minket nem ez dobogtat meg, mert hát mi úgy érezzük, hogy mi már ezen rég túl vagyunk, meg döntöttünk, nekünk a veszteségünk lehet nagy, mi az előmenők vagyunk, hogyha az autóversenyen maradok, és nem a hátulmenő, aki fel tud ezzel zárkózni. És ez azt jelenti, hogy nem lehet belekényelmesedni az életünkbe, nagyon tetszik ez a szó, egyszer valahol hallottam, de ez nagyon kifejező, nem, hogy nem egyszerűen kényelem, hanem belekényelmesedik valaki. Tehát ez egy váltás, hogy az ember olyan utazósebességre vált a hívő életében, és követi el a dolgokat, és elveszít esetleg mindent, amit addig beletett, és erre kiszakad a zsidó emberből, a farizeusból, esetleg az adventistából, hogy hát ez nem igazságos, hogy ezt el lehet bukni egy pillanat alatt. A különbség abban van, hogy az egyik ember megszerzi az érdemeket, amin annak érez a múltban hosszú távon, és nem érzi igazságosnak, hogy elvész. Esetleg látja a másik életében a vélt kárhoztatást a szemével, és nem tartja igazságosnak azt sem, hogy az pedig úgy élt egész életében, és egy pillanat alatt elrendezheti. Hát ez duplán igazságtalan, nem? Mert ezt el lehet bukni. Az meg olyan, hogyha... Tehát akkor minek éltem én így, hogyha az egy pillanat alatt ugyanott tart, ahol én? És ezért jön ki automatikusan az emberi természetből ez, hogy nem igazságos az Úrnak az útja. Isten viszont azt mondja, hogy nem az számít, hogy milyen utat jártál be, hanem az, hogy milyen állapotra jutottál el a végén. Mert ő nem az utat díjazza, amit megtettél, hanem azt mondja, hogy én nem díjazok senkit, én arra vagyok kíváncsi, hogy te be tudsz illeszkedni abba az országba, hova hívtalak, vagy nem. És ebből a szempontból az út teljesen közömbös. Azt is, hogy milyen hosszan tette meg, azt is, hogy hány visszaesés volt. Odaértél, vagy nem értél oda. De legyünk őszinték, hogy de jogos. Tehát itt nem érdemeket osztanak, én is éne járó katona lettem, különben egyéb sor katonaság után. Tehát osztottak, tudjátok, a oroszoknál meg külön hagyománya van ennek. Az Isten nem ebbe gondolkodik, hanem azt mondja, hogy figyelj, működik, nem működik, funkcionálisan. Tudsz, nem tudsz. És akkor itt idéznék példákat, tehát Manassére már utaltam, ezt nem ismétlem meg, de tudok ütősebbet annál is. Lator, jobb Lator. Jó példa, nem? Hát a Lator azért máig egy fogalom, tehát ez nem azt jelenti, hogy elcsent valamit. Hát az minősített kategória. És, hagyd tegyem hozzá, amit tudunk, mert azt tudjuk a Bibliából, az egyik azt mondja, az egyik evangélium, hogy valami zendülés miatt fogták el, de az már önmagában, hát azért Lator. De emlékeztek rá, hogy hol ért véget az ő gonoszságának a sora? A kereszten az elején a Ballatorral együtt szitkozódott. Ugye? Tehát nem olyan régen ért véget. Ott még gyarapította. Hát ennél rövidebb idő nincsen. Azt mondja az Úr, hogy mikor azt mondom az igazról, amely napon viszont elveszti, így olvastuk az igében. Ez ugyanaz a nap volt, testvérek. A Lator azon a napon, az elején még szemben állt azzal, amihez képest megtért. És mit mondott az Isten? Hát az Úr Jézus maga ott, ugye nem egy ilyen elvigasságot elhangzott. Bizony mondom neked ma, velem leszel a paradicsomban, elfogadom a megtérésedet, elfogadom a bűnbánatodat. Ott is elmondhatták volna különben, hogy ez inkább megigazulva halt meg, mint ahogy azok a farizeusok elmentek a kereszt alól, meg azok a szaduceus papok, nem? Döbbenet, döbbenet. És erre azt mondja egy ember, hogy ez ennyitől, és eddig ezt csinálta. Ezek a jóra való díszruhás főtanácsnokok meg itt vannak, és hát ez semmi. El kell döntsük, hogy az Úr útjai nem igazságosak, vagy a mi útjaink. Azt írtam ide magamnak, és erre terelném a szót, és itt érzem az úrocsa érintettségünket, hogy de mi van, hogyha félre tudjuk tenni azt a szemléletet, amiben ösztönösen vagyunk, hogy mi a megoldottság pozíciójából jövünk ide. Tehát, hogy mi hív emberek vagyunk, mi régóta csináljuk, hát mi nem vagyunk olyanok, mint a többiek. Kedves gyülekezet, azt írtam ide magamnak, hogy mi van, hogyha szóba állunk azzal, hogy esetleg a hitben és a hitben járással töltött éveink és évtizedeink nem voltak hibátlanok, és nincs garantálva az üdvösség csak ezek alapján, mert valamit el kell rendezni. Én ide írtam magamnak, hogy aki ma idejött, és részt akar venni az úrvacsorán, most az más, aki nem tudta persze, aki ma idejött azért, mert részt akar venni az úrvacsorába, az ugyanazt csinálja, ezt már mondtam nektek máskor is, aki Izraelbe végigvezette az áldozati állatot a templom, mégis az egész Izrael látta, hogy figyelj, hát ez bűnös, hát még ő is elismeri, most megy. Mert ugye, akinek itt nincs szüksége az úrvacsora, ez egy funkcionális istentisztelet, ez nem csak szentbeszéd, idézőjelbe. Tehát most többen szabadnak érezhetétek volna magatokat, hogy meglátogassatok más gyülekezeteket, végre testvérekkel kapcsolatban, mert hát ez az úrvacsora nekem nem szükséges. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de értitek, mit akarok kisarkítani. Azzal, hogy itt vagyunk, azzal, hogy szükségünk van rá, azzal, hogy részesülünk benne, mégis azt fogjuk elismerni, mi ugyanúgy rászorulunk erre a kegyelemre, mint az, aki esetleg látványosan távol él Istentől. Lehet ebben a mértéken hát, filózni, meg játszadozni, de nincs sok jelentősége. És mihelyt nem az igazak pozíciójából nézzük a bűnösöket, és olvassuk ezt a 13-tól 16-ig terjedő szakaszt, akkor nem az fog feltűnni, hogy hát nem igazság, hogy elbukhatjuk az üdvösségünket egy pillanat alatt, nem igazság, hogy a másik meg megnyerheti, holott nem így élt, hanem onnantól egy dolog érdekel bennünket, ha nem a megoldottság pozíciából nézzük, hogy csak a másik felelem, hogy Isten még mindig kegyelmes. És halkan jegyzem meg, bár nem terveztem mondani, csak most jutott eszembe, hogy mi a nagyobb kegyelem? Az, hogy az Isten egy latornak ott megbocsájt, mert megfordul, jó irányba fordul, egyszer az életében, de sikerül, vagy az, hogy neked meg nekem már 10-20-30 éve tolerálja azt, hogy már rég tudhatnám, hogy mit kéne csinálni, azt nem csinálom. Nem csinálok olyan nagy dolgokat, de amit csinálok, azt masszívan csinálom. És úgy, hogy tudom. Bocsássadom, hogy ezt mondom, de amikor mérlegben mérünk, azért ne csak a volumenét nézzük a tetteknek, hogy ki mekkora bűnt követ el, hanem ki mihez képes követi el azokat a bűnöket. Mit tudott, mit tapasztalt, miben kérhetett már segítséget, hogy jelenhetett volna már meg a Szentléleknek az életében az ereje és a segítsége. Mihelyt nem az igazak pozíciójából nézzük ezt a szakaszt, meg hát körülöttünk az embereket, akkor már is nem lamentálni fogunk azon, hogy hamar elenyészhet az eddig gyűjtött igazságunk, azok a latrok meg üdvözülnek körülöttünk, most bocsánat, hogy ezt a szót mondom, hát így írtam magamnak, mintha mi sem történt volna, hanem hálásan ragadjuk meg mi is a felajánlott kegyelmet, és azt mondjuk, hogy na ezt nevezem én igazságunk, hogy az Isten így meg tud bocsájtani. Tehát nem onnan nézem a dolgot, hogy mit veszíthet egy igaz ember, hanem hogy mit nyerhet egy olyan ember, akinek nyernie kell, akinek szüksége van rá, hogy nyerjen kegyelmet. A kegyelem mércéjével mérik az igazságot. Így értem magamnak, hogy milyen relatív, hogy mi számít igazságnak, nem? Hogyha érintett vagy, akkor rögtön más oldalról nézed a dolgokat. Csak el kell, hogy jussunk, hogy felismerjük, hogy mi érintettek vagyunk. Mi nem szokásból jöttünk az úrvacsorára, hanem mert érintettek vagyunk. Nekünk erre szükségünk van. Én most tényleg kegyelmet kérek. Most egy kicsit nehezebb is, ugye ez a meleg is a értelmünk meg a lelkünk ellen dolgozik, de azért tényleg tudatosuljon ez bennünk, meg úgy vegyünk részt ezen az úrvacsorán, hogy nekem erre szükségem van. És mire tanít mindez bennünket? Hát arra egyrészt, hogy nem egy elméleti kérdés, hogy igazságos-e az Úrnak az útja. Mi nagyon sokszor teológiát csinálunk gyakorlati dolgokból. Ez nem egy elméleti vita téma. Ez élet, meg halál kérdése, hogy ez így van, vagy nem így van, és hogy hogyan működik. Azt értjük, hogy az igazságot a bűn az egy pillanat alatt keresztül húzhatja, mert sok ész nem kell. Tehát aki vétkezik, meg kell halnia. Ezt a végén is el lehet rontani. Ez, amit jobban értünk, a fordítva már nehezebben érthető, hogy az hogy lehet, hogy a bűnt is egy pillanat alatt el lehet rendezni. Egy példa jutott eszembe, azt írtam ide magamnak, hogy ha, mit tudom én, ezt a távkapcsolót most ez van kézni, itt elengedem, mit gondoltok, mi fog történni? Biztos mindjárt kitaláljátok, nem próbálom ki, mert szeretem, de erre felé fog esni. Ahogy egy bűnt elkövetsz, elveszted az üdvösséget, ez ugyanilyen törvényszerűség. Na de az, hogy egy pillanat alatt el tudsz rendezni egy lator életét, az azért már nem olyan természetes, az ennek az ellenkező, mert egy fordított folyamat. Az már nem fog menni magától. Ahhoz már kell valami. Ahhoz kell valaki. Ahhoz kell az Isten, a megváltás, a megváltó kegyelem. Ugye a válasz az az, hogy az erkölcsi állapotunkat, az Isten előtti megítéltetésünket, mármint pozitívat, azt egy pillanat alatt el tudjuk bukni, és amit fontos, önerőből. Ezt én el tudom rontani. A másikra ugyanez nem igaz, bukott állapotból visszatérni, megváltozott életet élni ráadásul, tehát nem csak szóban nyilatkozom, hanem érdemi változás, ahhoz viszont kell valami, pontosabban valaki, valakinek a valamije. A megváltónak a kegyelme, a közbenjárása. Igen, a dolgok maguktól csak lefelé tudnak esni. Ha mi felfelé szeretnénk ellentétes irányba a bűnt rendezni, ahhoz csoda kell. Az magától nem fog megtörténni. Ahhoz kell az Isten, kell a megváltó és kell a kegyelem. Na ez az az igazság, amit igazságnak nevezhetünk. Olyan kincs és áldás, hogy az Isten nem az életművünket ítéri meg. Igen, minket kísért, mert nekünk viszonylag józan rendezett polgári életünk van sok emberhez képest, minket kísért ez a gondolat, de ha őszinték vagyunk, nekünk is hibás az életünk. Ti is tudjátok, Máté 7:23, Uram, Uram, nem a te nevedben. Tehát nem csak a magánéletről beszél, szolgálatról, nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. Tudjátok, mi volt a válasz? Soha nem ismertelek titeket. Le lehet úgy élni egy életet, hogy az ember azzal láthatja magát. Rátok az igaz, amit Pál apostol mondta, hogy felületek jobb meggyőződésre vagyok, tehát nem rátok gondolok, csak illusztrálni akartam ezzel. Kedves gyülekezet, olyan nagy dolog az, hogy ezt megértsük, ennek a jelentőségét, hogy Isten nem a múltunkat fogja díjazni. Isten azt a pillanatot fogja értékelni, hogy hova jutottunk el. Nekünk jobb, ha hamarabb eljutunk oda, mert hamarabb tiszta az életünk, hamarabb rendezett az életünk, hamarabb jó a befolyás, amit árasztunk. A mi érdekünk is, hogy hamar jussunk el oda. De abban meg is kell maradni az állapotban. Az embernek fia azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa azt, ami elveszett. Az az ő szempontjából is kihívás. A lelkésznek is kihívás a gyülekezet lelki gondozásában, de önmagunknak is kihívás a saját lelkünk tekintetében. Milyen nagy dolog, hogy az Isten így ítél. Milyen nagy dolog, hogy ezt mi tudjuk. Nem csak egyszerűen, hogy lesz ítélet, hanem azt is, hogy erre vonatkozik. És ez a szempontja az ítéletnek. És arra gondoltam, mikor már úgy megvoltam a vázlata, és most a végére értem, elárulom, hogy nekem a zárszó az lesz külön, mert is most mondom a zárszót, hogy tényleg nem igazságos az Úrnak az útja. Emberi mércével mérve nem igazságos az Úrnak az útja, és nekünk ez az egyedüli reményünk. Hogy ő nem úgy fog ítélni bennünket, hogy emberileg megérdemelnénk, ahogy az emberi logika diktálná, hanem nekünk abba kell belekapaszkodni, ez a kegyelem lényege, és ez az úrvacsoránknak is a lényege, és ezért gondoltam, hogy ide illik ez az ige, hogy igen, nem igazságos az Úrnak az útja emberi fejjel gondolkozva, és nekünk ezért lehet reménységünk és kapaszkodunk, és én azt kívánom nektek, hogy ti is ebbe kapaszkodjatok bele a ti életetekben, ekként ragadjuk meg ezt az úrvacsorát, és ekként részesüljünk ebben a kegyelemben, és utána járjunk úgy nap, mint nap, hogy már imádkozott Máté is, hogy azért tartson is ez a hatás, ez nem egy egynapos program nekünk, hogy tartsuk ezt szem előtt, hogy igen, hála jó Istennek, nem igazságos olyan értelemben az Isten, igen, meg kegyelmet gyakorol, nem úgy mér, ahogy mi mérünk, és olyan jó lenne, hogyha az én életemben is ez a kegyelem meg tudna nyilvánulni, meg tudna valósulni. Az Isten e szerint áldja meg mindnyájunk számára ezt az úrvacsorát. Amen.